Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azokat is, akik a kütyük előtt ülnek, vagy hallgatnak bennünket ezen a szép ünnepi Isten tiszteleten. Testvérek, Isten terveiről szeretnék ma szólni közöttetek az ige alapján, és erről szeretnék veletek gondolkodni. És ehhez kapjuk most ezt az igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetét. Keressük ki Bibliánkban a 8. fejezet 26. versétől a 38. versig tartó szakaszt olvassuk. Ez is egy keresztelői történet. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel és menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet. Nemzetségét kisorolhatná fel, mert élettel felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz, mi akadály annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Eddig Isten igéje. Foglaljunk helyet, testvérek! Isten tervei a témánk, és hadd tegyem fel nektek a kérdést, hogy te milyen tervvel érkeztél ma ide. Tudjuk, hogy két család azért érkezett, hogy gyermekét megkeresztelje. Azt gondolom, hogy jó, ha tervvel érkezünk meg egy Isten tiszteletre is. Szokták mondani, hogy jó, hogyha van egy terved, jó, hogyha van egy célod, mert ha nincs, akkor sose fogsz oda megérkezni. Milyen terveink vannak? Emlékszem, a szolnoki időben, szolnoki szolgálati időben volt egy ember, aki úgy tekintett mindig a nyári időszakra és az ő nyaralására, hogy az egy időszaka, egy különleges ideje annak is, hogy átgondolja, hogy mit fog most a következő időszakban, szeptembertől majd tenni, mik az új tervei, mik lesznek az új céljai. Szoktuk mondani, hogy új tanév kezdődik. Általában úgy tervezünk és úgy gondolunk a tervezés időszakára, hogy az évvégén történik. Évvégén, akkor megtervezzük, hogy elgondoljuk az új tanévünket, vagyis az új évet, bocsánat, az új naptári évet, az új esztendőt. De érdemes így gondolni, akár arra az időszakra is, azokra a hetekre, amikor az új tanév előtt állunk, szeptember előtt, hogy megtervezzük, hogy elinduljunk, hogy átgondoljuk, hogy hova is akarunk eljutni, hova is akar minket Isten vezetni. Ebben a történetben embereket látunk, akiknek tervei voltak. Látunk egy etióp embert, egy főembert, egy afrikai embert, aki egy másik kontinensre jár azért, hogy Istennel találkozzon és Istent imádja. Neki ez volt a terve, hogy Istennel találkozzon. Itt van egy apostol is, Fülöp, akinek a terve volt az, hogy Isten rendelését betöltse. Neked mi a terved? Mik a terveid szeptembertől? Talán egy új munkába állsz, talán egy új iskolát kezdesz, talán egy következő tanév, egy iskolát lezársz, nem tudom, kinek milyen tervei vannak, vagy családi változások. Milyen tervekkel álltok itt, mik van a szívetekben? Hadd beszéljek most röviden arról, hogy Istennek milyen tervei vannak, és kifejezetten arról, hogy Istennek jó tervei vannak, és aztán egy másik pontban pedig arról, hogy az embernek milyen problémái lehetnek Istennek a jó terveivel. Sokat hangoztatom és képviselem én is azt a mondatot, hogy Istennek jó tervei vannak. És azt gondolom, hogy ez a jó terv, ez megjelent nekünk Jézusban. A názáreti Jézus azért jött, hogy ezt a jó tervet, ezt a megmentő üzenetet közölje az emberrel. Lehet úgy is a Bibliának az egész történetét leírni, hogy Istennek mindig is voltak emberei, mindig is voltak küldöttei, megbízottai, követei, profétái, akik az ő tervét, akaratát képviseltek az embernek, az ember felé, a nép felé. De valahogy nem ment át az üzenet. Valahogy nem a vevőtől, a vevő részére nem érkezett meg, vagy nem tudta a vevő azt befogadni, nem tudta elfogadni, és nem állt rá az ember az Úrnak az útjára. Pedig az Isten újra meg újra próbálkozott, és újra meg újra, mondhatnánk úgy, rákattintott a küldésre. Mindig volt üzenet. És ezért, ahogy Jézus mondja egy példázatban, a szőlős gazda végül mit tett? Elküldte az ő saját fiát. A szolgák után a fiú jött, hogy talán rá majd hallgatnak. Jön az örökös, a testélet ige, János így beszél róla, az Isten teljessége jött el, és emberré lett, hogy az ember végre értse ezt az isteni jó tervet. És azzal, hogy az ige testélet, az Isten emberré lett, ezzel a lehető legközelebb jött el, és a legvilágosabban próbálta ő maga megfogalmazni az üzenetet. Nem véletlen, hogy amikor Jézus megszólal az evangéliumban, akkor az első szó, az első szavak így hangoznak, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Mert közel jött az Isten. Közel jött az isteni terv. Ez a megmentő üzenet, amely Istennek az igazságáról, Istennek a szeretetéről, kegyelméről beszél. És aztán Jézus úgy búcsúzik el a tanítványoktól, ez a missziós parancs, amikor ezt a tervet még egyszer nagyon világosan megfogalmazza a tanítványainak, hogy menjetek és tegyetek tanítványá minden népet, és hívjátok meg őket az Istennek az útjára, mert ez az Istennek a terve. És tanítsátok őket, és kereszteljétek őket, és ma is ezt a parancsot fogjuk betölteni, amit Jézus ránk bízott. A Zsoltárt is, ahogy hallgattuk, a 147. Zsoltárt látjuk, hogy az Ószövetség embere is ismeri Isten tervét, és látja, hogy Istennek csodálatos tervei akár a természetben is megnyilvánulnak és megmutatkoznak. Ez a jó terv látszik abban, hogy Isten ad felhőket, esőt, füvet sarjaszt, táplálékot ad, gondoskodik teremtményeiről. De nagyon érdekes az, hogy a Zsoltáros a természeten túl is felfedezi Istennek a jó tervét, a jó szándékát. Sőt, hogyha megnézitek ezt a Zsoltárt, tulajdonképpen azzal kezdi, nem a természettel kezdi, hanem az, hogy mit tesz Isten az emberek között. Az emberek közötti jelenlétben is felfedezi Istennek a tetteit. Hogy Isten felépít, meggyógyít, hogy bekötöz, hogy támogat. És az egész Szentírás, mondhatnánk, Istennek a terveiről és a jó tervnek a kijelentéséről szól. Pál apostolnak a Timóteushoz, ez a fiatalemberhez írott első levele, jött elém. Pál apostol így fogalmazza meg ezt a jó tervet a fiatal Timóteusnak, 1 Timóteus 2. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fejebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Mert ez az isteni terv. Azt mondja Pál, ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, és itt bontja ki Istennek az általános tervét, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között az ember, Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Minden emberért. Értem is, érted is, ezekért a kisgyermekekért is, akit most idehoztok az Úristen színe elé, akik most még nem tudnak válaszolni, mert ez egy ilyen megelőző kegyelem és megelőző jel, hogy ti idehozzátok őket, és Jézus már most azt mondja nekik, hogy én meghaltam érted, és én szeretlek téged, és kezembe veszlek téged. Minden emberért. A bűnös vámszedőért, és az önigazért is, aki ott áll elől, és mutatja magát, hogy milyen jó, hogy én nem vagyok olyan rossz, mint amazott hátul. Ő is ugyanúgy bűnös, az a farizeus. Jézus mindegyikért eljött, és Isten örökségébe hívja. És hadd beszéljek még arról második részben, második pontban, hogy az isteni jó tervnek mik a problémái, mik a kihívásai. Vannak, akik mindenek előtt azt mondják, megkérdőrezik, hogy Isten jó terve egyáltalán létezik-e. Megkérdőjelezik, hogy létezik-e egyáltalán Istennek terve. Ugye ez mondjuk mondhatnánk így egy ateista megközelítés, hogy nem létezik Isten és nem létezik terv. A világnak a létrejötte egyfajta véletlen, egyfajta bum, egyfajta véletlen kezdet. Van, akik azt mondják, hogy a természetben látható egyfajta tisztaság, a természetben látható valamiféle jó terv, de az emberek között nincs jó terve Istennek, és talán ismeritek ezeket a válaszokat, vagy ezeket a kérdéseket, és elkezdik sorolni a katasztrófákat, a háborúkat, a betegségeket, és kérdezni azt, hogy de hol van Isten? Ha Istennek van egy jó terve, akkor ezt miért engedi meg? Miért van a világban akkor a rossz? Vagy egy következő problémakör lehet az, hogy vannak emberi tervek, vannak emberi álmaink, emberi eredményességről, nagy sikerekről, és ez nem feltétlenül egyezik meg az Istennek a tervével. És erre akár egy jó példa lehet a Fülöp apostol tapasztalata is, hogyha egy kicsit visszább lapozunk ebben a 8. fejezetben, akkor azt látjuk, hogy ő nagyon nagy áldásokat élt át Samáriában. Egyfajta ébredés, egyfajta megtérési hullám van Samáriában. Olyan jeleket tapasztal meg, amik a Jeruzsálemi ősgyülekezet születésekor voltak láthatók. Azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy sokasság hallgatta őt egy szívvel és egy lélekkel. Ez pont az a szó, pont az a kifejezés, amit Jeruzsálemben is ismerünk az első gyülekezetre. Csodálatos jeleket, csodálatos pillanatokat élt át, sőt azt is olvassuk, hogy jelek történtek, azt olvassuk, hogy nagy öröm volt ott, és Isten mégis kihívta őt. Emberileg mondhatnánk azt, hogy ott jobb lett volna a missziónak, jobb lett volna ott az egyháznak. Több ember, több lélek térhetett volna meg. Nagyobb áldás és nagyobb siker lett volna. De el kellett jönnie. És először talán ő sem értette, hogy miért. És elkezdett vitatkozni. Elkezdett hadakozni Istennel. Vannak ilyen, voltak ilyen profétái Istennek, akik úgy vitáztak vele, vagy vitáztak éppenséggel Jézussal. Ez nem történhet meg, vagy nem mehetsz oda. Ő nem kezdett vitázni, hanem kész volt, engedelmes volt beleállni ebbe a váltásba, ebbe a változásba. Akkor is, ha most Isten kitérítette őt egy útról. Azt olvassuk ilyen egyszerűen, hogy Fülöp felkelt és elindult. Ezek az igazán nehéz váltások, azt gondolom. Amikor még nem látjuk a célt, nem látjuk a miértet, nem látjuk az okot, de engedni, hogy így legyen, nem vitatkozni az Úristennel, hanem elfogadni. Elengedni az én emberi tervemet, elengedni az álmaimat, és Isten tervére mondani azt, hogy rendben, Uram, akkor ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod, ahova te vezetsz, azon az úton fogok járni. Egy ószövetségi megfogalmazás jött elém ennek kapcsán. Jeremiás próféta adja elénk Istennek az üzenetét. Csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívből folyamatok hozzám. Testvérek, azt gondolom, hogy nagyon sok helyzet, azok az előbbi kérdések, amit felsoroltunk ennek az isteni tervnek, vagy tervezésnek a problémáiban, ez egy válasz. Csak én tudom, mi a tervem veletek, mondja Isten. Lehet, hogy a nép fogságban van, és nem látja, nem tudja látni ma azt, hogy Istennek mégis jó tervei, jó szándéka és kegyelme van velünk. De bizonyosak lehetnek abban, biztatja az ige, és Isten Jeremiás által az ő népét, hogy békességet tervezek, és nem romlást. Jeremiás próféta által érkezik az üzenet, egy fogságban levő népnek, ez a 70 éves babiloni fogság, gondoljátok el, van, aki oda születik, és ott is éli végig az életét. És nekik mondja azt Isten, hogy nem romlást tervezek, hanem békességet. A jelek nem a jó tervre utalnak. A jelek nem a jó tervre, jó szándékra utaltak. Nem látszott ebből semmi, de az Úr mégsem romlást tervez. És megtalálhatjuk az isteni tervet, mit mond Jeremiás által Isten, ha keresitek. És azt gondolom, mindjárt ismerjük ezeket a helyzeteket, vagy ha még nem volt ebben részed, akkor majd ismerni fogod azt az érzést, amikor a jelekből még nem látjuk a jó tervet. Még nem látjuk, hogy ebből jó fog kijönni. Ismeritek ezt? Amikor másra utalnak a jelek, amikor más tapasztalunk, amikor nem látjuk a jó tervet. Ez nagyon sok mindenben mutatkozhat, derülhet ki. Lehet egy emberi veszteség, valakinek az elvesztése, akit szerettünk, akihez ragaszkodtunk, kötöttünk. Lehet anyagi veszteség, pénzügyi veszteség, tárgyak elvesztése. Lehet egy betegség, amivel nem számoltunk, és nyilván úgy gondoljuk, ez nem lehet az isteni jó terv része. Lehetnek különböző fajta sikertelenségek munkahelyen, iskolában. Amikor az elképzeléseinknek, a célunknak nem felel meg. Amikor nem valósulhatott meg, amit elképzeltünk. Amikor nem a mi emberi tervünk fut érvényre. Bármiben kiderülhet, és megtapasztalhatjuk ezt. De mégis, és mindezek ellenére legyünk bizonyosak, és lehetünk bizonyosak abban, hogy céllal teremtett lények vagyunk. Nem a véletlen művei vagyunk. Céllal teremtett lények vagyunk, és célja is jó kifutása van az élet eseményeinek Isten kezében. Sokszor tanuljuk meg, azt gondolom ez a hívő ember életéhez és életútjához is hozzá tartozik. Sokszor tanuljuk, tapasztaljuk meg ezeket a később érted meg helyzeteket. Ismeritek ezt? Amikor átmegyek valamin, nem tudom, miért történik, hadakozok ellene, nem tetszik, de eltelik egy idő, lehet, hogy egy hét, lehet, hogy egy hónap, vagy egy év, és később megértem, hogy ebből valamit megtanultam, megértettem. Valamit Isten így tudott nekem megtanítani. Valamit Isten így tudott nekem adni. És ezek a legkülönbözőbb nehéz helyzetek által, nehéz utak által kapható ajándékok. Célja van a néptelen útnak is. Mert érdekes, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben azt olvastuk, hogy ez az út néptelen volt, testvérek. És kiszedi Isten ezt a Fülöpöt Samáriából, a mondjuk így egyházi sikerekből, vagy egy különleges áldott helyzetből kiszedi, és oda teszi egy néptelen útra. Miért? Még nem látszik az etióp kincstárnok. Még nem látszik, hogy valami főemberrel fog találkozni, és hogy micsoda küldetése lesz. Egy néptelen útra kerül, végül azért, hogy egy embert megtaláljon, aki képes heteket, vagy akár hónapokat utazni azért, egyik kontinensről a másikra, egy nehéz utazást vállalni, hogy megtalálja az Istent, hogy megtalálja az isteni célt, megtalálja az isteni tervet az életében, hogy megértse Isten akaratát az életében, hogy végre találkozhasson Jézussal, az Úrral, a bárányal, hogy valaki elmagyarázza neki, hogy ki ez a bárány, és hogy mellette dönthessen, és megkeresztelkedhessen. Mi a jó terv jelentése ma? Testvérek, hadd fejezem be azzal, hogy megtalálni az Isten keresőt a néptelen úton. Aki ugyancsak keresi az isteni célt, aki keresi az isteni tervet, mert itt van ez az etióp kincstárnok, aki nem volt egy szegény ember. Sok-sok lehetősége volt neki az életében. Lehet, hogy odahaza, abban a birodalomban paloták, szolgák hada, leste akaratát, utazgathatott, vehetett ezt-azt, de ez nem töltötte be az életét, és érezte, hogy ez kevés. Nem ez a terve és célja az életének. És elindult Istent keresni. Adja az Isten, hogy bele tudjunk állni engedelmes szívvel az Istennek a jó tervébe. Akkor is, amikor nem értjük, vagy nem látjuk a jó célt. Amikor nem látjuk azt, hogy ez a terv, amiben vagyunk, vagy ez az út, ami nálunk, az Istennek a jó terve és a jó szándéka.